Az okos Klöster kisasszony mégis úgy tudta irányítani a helyzetet, hogy a keresztfia egyszer-egyszer zavartalanul szót válthasson Rozáriával. Az ilyen hebenyészet műsorhoz mindenki hozzájárult, amivel tudott. A fiatal Révai Imre kuruchadnagy hasbeszédet produkált. Andrási generálisnak egy párbeszédét az öreg Vinkóczy néval, ahol szálba volt, halálra lehetett azon kacagni. Aztán Blom ajánlkozott kunsztokra. A keleti bűvészetnek sok csinyát, bínyát eltanulta az itt csatangoló törököktől. Árvizet tudott fakasztani, vagyis csak azt a látszatot, mintha nagy víz folyna be az ablakon. Mire néhol az asszonyok a szoknyácskáikat kezdték emelni, akik nem tudták, hogy az egész csak szemfényvesztés. A dinnye magot betette valami pépbe, arra egy rózsaszín folyadékot öntött, és íme a dinnye nőni kezdett, levelezni, nyílni, és a nézők szem előtt pirinyó gyümölcsöt hozni. Mindenek előtt egy kis asztalkára volt a bűvésznek szüksége. Rozáli, hozd el azt a kis asztalkát az én szobámból. Majd egyet fordult, és azt súgta Fabriciusnak a vendégek között. Eredj csak, keresztfiam, segíts Rózának a kis asztalt behozni. Fabricius eltűnt észrevétlen, de amint megjelent az ajtóban, Rozáli, mint előbb a gitárt, legott elereszti az asztalkát, amit kifelé cipelt, és megremegett, mint a nyárfa levél. Jaj, maga is itt van. Rozália, szólt Fabricius. Nem haragszik anyámra, hogy olyan vakmerő volt? Rozália a kezét nyújtotta. Haragudni, hiszen ő boldoggá tett. Hát szeret, hát igaz, hogy szeret, kérdé Fabricius hevesen. Hát nem vette eddig észre, felett a leány mélán álmodozón. Valami piciny szemrehányás is volt a szavaiban. Hiszen reméltem, de anyám nem hozott semmi határozott választ. Mert még korai lenne, de ha szeret, közölnöm kell előbb valakivel, akinek a beleegyezésétől függ. Ki az a valaki, dadogta Fabricius. Apám, akinek nincs a világon senkie. Belünk fog lakni, Rozália. Szolgálja leszek, a helyet is megfújom, ahová leül. Rozália sóhajtott, és nem felelt. Végtelen szomorúság lepte meg, és olyan hidegség állott be, melyben megfagyni látszott a mai nap minden virág. E dermesztő hangulatból szinte erőszakosan rántotta ki magát Rozália. Na, fogjuk hát hamar azt az asztalt, és vigyük ki. Mikor vitték, felkacagott. Ígyni, mi vagyunk most a lovacskák, gyű? Nagy pajkosan a nyerítést próbálta utánozni. Nyihihihihi! Hát bizony még nagy gyerek ez a Rozália. Fabricius nem volt megelégedve a beszélgetéssel, sőt a helyzettel sem. Hiszen minden készen volt már, de még mindenütt maradtak bent fércek, amelyeket ki kellene húzgálni. Bosszantotta, hogy nem beszélhet Rozáliával négy szem közt, és tisztába nem hozhat némelyeket. Pokorra kívánta sok tarkabarka alakot, kik itt olyan jól látszottak mulatni. Egyszer márszor megpróbált bizalmas szót váltani Rozáliával, de ez még zavartabbá tette a helyzetet. Rozália szólt hozzá halkan a zsonglőr mutatványok alatt. Ön ugyebár írni fog édesapjának. A lánya fejével biccentett. És én nem mehetek hozzá? Nem. Most sem mondhat ön nekem többet róla? Még most sem, feleltes. Újra nagyon szomorú lett. Még egy alkalmat talált azután vele beszélhetni. Klöster kisasszony említette, Rozáliának ma születésnapja van, mire Fabricius újólag fölkereste egy ablak fülkében, és szerencsét kívánt neki. Szerencse, szólt gépiesen. Ritka madár. Nehéz megfogni. Ki tudja, hol repül. Rozália, mondjon meg nekem egyet, szólt a szenátor, hogy ne legyek nyugtalan. Ha atya ura letalál engem fújni egy vagy más okból, Isten tudja. Elhagy-e akkor engem? Rozália gondolkodott egy másodpercig, majd így felelt. Nem gondolnám. Itt hatalmasabb erők dolgoznak, mint atyám akarata, mely talán nem hatalmasabb az én akaratomnál sem, bár még nem próbáltam mérlegre vetni a kettőt. Elárulok önnek valamit, suttogta rejtélyesen. Önt a Szűz Mária küldte utamba, de hogy jót akar ezzel, hangja reszketeggé vált, arca sápat lett, mint a halotté, azt még ma nem tudom. Ott bent a néni szobájában azt mondtam, hogy édesanyja boldoggá tett. Nem volt igazam, valami baljóslatú rémsúhok fülöttem a levegőben, én mégis boldogtalan vagyok. Fabricius ránézett csodálkozva. Miket beszél a Szűz Máriáról luteránus létére? Az öröm vette volna el az eszét, vagy csak egyszerű képzelődő? Vagy csak még egy nagy gyerek? Már is egy csomó ember közeledett hozzájuk. Blum valami ezüsttalért tüntetette, most odaszaladt, egyenesen a rozáli aranyhajából húzta ki. Fabricius bosszus lett, hogy megzavarták, és el se búcsúzva osont ki a teremből, mert elve volt a friss levegőre menni. Valahányszor vagy nem jól érezte magát, vagy valami kellemetlenül érintette. Amit éppen kifelé menne az udvaron, szembe találkozik egy kuruc közlegénnyel, ki nagy virág bokrétát hoz lóbázva a kezében. Kinek viszi ezeket a rózsákat, vitéz úr? Ott Rokócsi kisasszonynak. Ki küldte? Görgei György hadnagy úr. Úgy? Fabricius amúgy is ideges volt. Ez volt még az az adag, amit már nem bírt ki. Kitalált, hogy a csokor a Rozália születésnapjára érkezik, hogy tehát azt a hadnagy számon tartja, illetve Rozália nyilván fölemlegette előtte, míg neki, Fabriciusnak egy szót se szólt. Mutassa csak azt a bokrétát, fölmet rá a katonára zordonan. Az átadta, Fabricius pedig egyszerűen behajtotta az udvaron levő kerekes kútba. Mondja meg barátom Görgei hadnagyúrnak, hogy a bokrétája nagy örömet okozott a békáknak. Lőcsén ugyanis vízvezeték volt már akkor, és a régi kutak vize csak arra nem várt esetre vétetett igénybe, ha a vízvezetéknek baja esnék. A katona Lőcsei fiú lévén ismerte a szenátort. Egy szót sem mert szólni, sarkon fordult, s elvitte az üzenetet a sörházba, ahová a hadnagy egy nagy társaságban éppen most lépett be. Görgei halván a legény jelentését mindössze ezekkel a szavakkal hörpintette ki a sörét. Úgy látszik, a másik füle is viszket a szenátor úrnak. A hadnagynak jó idegei voltak, nem jött dübe, hanem gondolkozni kezdett az esetről. Szokatlan melegséget érzett a szíve körül, és egyszerre megkívánta a magányt. Fizetecs elment. A társaság összenézett, ebből bizonyosan verekedés lesz, s tárgyalni kezdtek pró és kontra. Maga Görgei azonban nem gondolt pár bajra. Szabadságában állt az ízetlen tréfák közé osztályozni az esetet. Isten ments hírbehozni Rozálit egy pár bajjal. Pusztán csak a magány kellett neki. A magány a víg hadnagynak. Úgy csábította valami olyan helyre, ahol nincsen senki, ahol a fák susognak. Egy nagy sétát tett egyedül kívül a város kapuján, hogy kedvére gondolkozhassék az eseten. Fabricius tehát egy ilyen durvaságot engedett meg magának. De miért? Csak egy magyarázata lehet. Félti Rozáliát, és tőle félti. Ő Görgei semmi okot se adott ilyen hiedelemre. Világos tehát, hogy Rozáli adott ilyen okot, s ez zavarta fel most egyszerre lelkének egyensúlyát. Ő maga nem gondolt eddig szerelemre. Bizonyos ragaszkodást érzett unokahúga iránt, a szép rokont látta benne, és semmi mást. Milyen váratlan fölfedezés! Ki hitte volna? Szíve dagadozott, s tele tüdővel szívta be a balzsamos levegőt, mint a diadalmas harsonák zendülnének meg a levegőben. Immár vissza is idézett a múltból bizonyos sóhajokat, tekinteteket és mozdulatokat, melyek mint színes kagylók látszottak most emlékezet előtt elvonulni, és melyekben mind egy-egy igaz gyöngyre bukkanhatott volna, ha akkor hirtelen melegiben próbálja meg kinyitni. Ahogy az álom jő, Isten tudja honnan, s rátapod a szemhéjakra. Ahogy a mámor kezdődik, úgy jön a szerelem. Váratlanul, nesztelenül. Se nem lép, se nem röpül, csak valahogy ott van. Sőt, már ott is volt a kezdete előtt, mint ahogy a mámor sem az első borcsöpnél kezdődik, hanem ki tudja hányadiknál. Gyakran találkozott Rozálival, mióta Kvende lapó Görgei pár kívánságára Klöster kisasszonyhoz személyesen vitte bemutatni, hogy egy állandó közvetítő legyen apa és leány között. Klöster kisasszony abban a hitben, hogy Kvender úr, akit ő sokra tartott, férjet akar Gyuriból faragni, üzleti szempontból eleinte oda édesgette Gyurit. Mikor azonban észrevette, hogy a keresztfia Fabricius mélyen belenézett a lembirág szemekbe, az egész ügyletet nagylelkűen átutalta a régi firmához, tudnélik az égiekhez, mivel hogy a házasságuk állítólag az égben köttettek hajdanában. Gyuri gyakorta kísérgette sétáljon a leány. Sokat érintkezett ennél fogva Fabriciusszal is, ki feltűnő lángolással vetette magát Rozáli után, de sohasem gondolkozott eléggé erről, s még Görgei Pál előtt sem tartotta érdemesnek említeni, mikor az néha napján leánya hogy létéről, hangulatáról kérdezősködött. Hiszen nem tulajdoníthatott semmi fontosabb következményt ennek a legyeskedésnek. Fabriciuszt hóbortos rajongónak tartotta, aki hatványra emelt érzésekkel dolgozik. Ha kedvel valakit, a szíve helyén egy mágia lobog. Ha bosszankodik, földrázó orkántombol agyában. Ha puha olyan, mint a vaj, ha kemény olyan, mint az acél, szóval jó fiú, de a közép érzések hiányzanak belőle. Az ilyen ember vagy sokra viszi, vagy fölakasztják. Hát, ami azt illet, hogy a szépet csapja Rozálinak, arra nézve befelé nevetgélt. Na, szegény Fabricius jól eltalálta, majd leesik az álla, ha megtudja, hogy ott Rokócsi kisasszony voltak éppen Görgei Alispán lánya. A sors kegyetlen tréfáinak egyike az egész, se több, se kevesebb. De a tréfákban is kegyetlenebb az, mely Rozáli téri. Mert Fabricius legalább nem tudja, ki az, aki beszerelmes, de Rozália tudja, hogy a fekete ruhát azért kell viselnie, mert a város még nem állt bosszút az apján. Boldogtalan kicsike, mennyi megadással viseli sorsát. Milyen előzékeny, sőt, kedves Fabricius iránt. Pedig jól tudja, hogy míg neki kellemeseket mond séták közben vagy otthon, addig a városházán apja vesztére főz terveket. Gyurit nem egyszer ejté csodálkozásba unokahúgának fegyelmezettsége, lelki ereje szerepének végigjátszásában, melyre apjának aggódó gondossága kárhoztatta. Mély részvétet érzett irántas, talán a részvét alatt már ott lappangott a parányi mag, mely az első rávetődő napsugártól megpattan, és kiereszti csíráját. A magány, az a legnagyobb fecsegő. Mi mindent előhozott most? Gyuri valóságosan fölfrissült tőle. Melódiák zsongtak a fejében, mint a majálisról hazatérő diákéban. Fölnézett a csillagos égre, és először látta meg, hogy a holdban levő alakrőzsét hoz. Fantáziája kezdett lenni. Egy csillag lefutott, utána bámult. Szállt-szállt rézsút, míg végre leesett a Sejben hegyen. Mi lesz vajon ott belőle, árvalány, hajvirág vagy semmi? Először kezdett eltűnődni az ilyen félén. Új érzékei támadtak, és megfinomodtak a régiek, minden parányi rezgést felfogva. Úgy rémlett neki, hogy a föld piheg, a falevelek lélegzenek. Hallani vélte a neszt, amint a vadrózsa kejhében alvó darázs, a másik oldalára fordul szépséges, puha ágyában. És mindezektől olyan érdekes, kívánatos lett a világ, hogy ki sem lehet azt mondani. Amikor megyeházi lakására ért, azzal fogadta a vártán álló Vlaszinkó, hogy két úr kereste. Mit mondtak? Hogy eljönnek reggel? Gyuri sejtette, mit akarnak. Azóta már elterjedt a városban a Fabricius másik fülére vonatkozó megjegyzése, s a büszke fiatal szenátor nem engedi annyiba. Meg is jelent reggel Blom Miklós és Trükk Sebestyén jegyző, magyarázatot kérni felük nevében. Gyuri elnevette magát. Ej, uraim, hiszen az csak nem becsületsértés, hogy valakinek a füle viszket. Trükk Sebestyén némi érvelésbe bocsátkozott, hiszen kérem szépen nem sértés, ha úgy odavetve mondjuk, de ha fenyegető hangon tesszük, és ha még az járul hozzá, hogy az illetőnek az egyik fülét már megvágták, akkor merem állítani, hogy sértés számba veendő. A hadnagy meghajtotta magát, és így szólt. Én azt hiszem, hogy most, mikor pro libertate patriae folyik a sok vér, és még nem is elegendő, nagy pocsékolás volna, pro aure senatoris egy uncia is. Egyéb iránt, ha az urak másképp határozzák, én alávetem magamat. Egy óra múlva elküldöm segédeimet. Gyuri Grotkovszkit és Horánszki Mihály megyei jegyzőt bízta meg. A négy úr összeült, egész délután tárgyaltak, és tömérdek sört megittak. A görgei segédei azt vitatták, hogy a legnagyobb sértést Fabricius követte el, aki a görgei által egy hölgynek küldött rózsabokrétát, nem tudni mi okból a kútba dobta. Blom Miklóst ez az érvelés egészen kihozta a sodrából. Milyen emberek, Istenem! Ezek virágokat küldöznek, és virágok elvitelét akadályozzák, és én már annélkül se győzöm. Trükk Sebestyén úgy látszik, előre elhatározta mindenáron való komiszkodást a megyeiekkel, mert mint Stréber érezte az ilyen jelenetek népszerűsítő voltát. Prücsköd bogarat összebeszélt, mondván, hogy a virág csak élettelen holmi, holott egy szenátor füle kiegészítő része az illető szenátornak, vagyis hivatalos tárgy, és ennek megcsúfolása egészen más tekintet alá esik. Az előbbi csak egy jogtalan beavatkozás, és nem sértés, az utóbbi pedig sértés és hatóság elleni merénylet. Nagyon felháborodik az érvelésen Horánszki Mihály. No, hallja az úr, ha az, hogy valakinek a füle viszket sértés és merénylet az illető ellen, akkor én most mindjárt kénytelen vagyok magam ellen elkövetni egy merényletet. Kijelentem ugyanis, hogy nekem a tenyerem viszket, s ha kegyelmedet beszélni hallom, hát legokosabb, ha abba hagyja. Sok volt ez Trükknek. Kiütött rajta a méregszeplő. Elébe ugorván Horánszkinak elkezdett az orra előtt hadonászni, megeresztvén gorombaságainak zsilipjeit, amiből aztán egy kis tetlegesség következett. Urakhoz nem méltó dolog. Blom és Grotkovszki szétválasztották őket, és miután a párbaj tanácskozás egy mellék párbajt szült, az anyakancát, a Fabricius görgei esetet kiengedték osonni a lovagiasság elsorompózott területéről, mondván, hogy verekedésre nincs komolyok. Akképpen határoztak, Fabricius sajnálkozását jelentse ki a bokréta elkobzása miatt, Görgei pedig vonja vissza a Fabricius fülére vonatkozó megjegyzést, s nyújtsanak egymásnak baráti kezet, természetesen egy kedélyes vacsoránál, melyen a segédek is jelen lesznek, már amennyiben életben maradnak. De ahhoz az kell természetesen, hogy az újabban keletkezett párbaj már a vacsora előtt megtörténjék. Az összemarakodott segédek tehát átalakulván ellenfelekké hamarosan eltávozának, s mindenik egy-egy segédet küldött volt társa mellé, kik is új sörök és zöld beszédek mellett megállapították, hogy a párbaj a kora reggeli órákban legyen a Sejben erdőben, mégpedig kardra, első vérre. A reggelihez megkívántató hideg pecsenyéről és törköly pálinkáról Blom Miklós gondoskodik. Minden a legnagyobb rendben folyt le, kivévén az első vér okozott kételyt, ellentmondást, és erről még sok szó fog folyni lőcsén. Szerencse, hogy a szó nem vér. A dolog ugyanis úgy történt az összecsapásnál, Trükk, akinek alig ha volt még valaha kard a kezében, olyan bolondul kezdett vele hadonászni össze-vissza előre-hátra, hogy valahogy a maga egyik segédje, Blom kezét találta megkarcolni, mire az hirtelen hátrább ugrott és felkiáltott. Vigyázz az ördögbe, hisz engemet vágtál meg, ni, vérzik! Csak ugyan vér szivárgott ki a Blom bal keze fejéről. Trükk erre leeresztette a kardját. Na, mi az? Kérdé Horánszki meglepetve, meglóbázott kardját lovagiasan visszatartva a vágástól. Megvan, hápogta Trükk nagy lihegéssel. Mi? Hát az első vér, mondta Trükk nyugodtan, mire olyan hautára fakadt Horánszki, hogy a dereka is belefájdult. A nevetés ragadós. A segédek hasonlóan kacagásba gurultak, sőt, bár okát nem tudta maga, Trükk is elnevette magát, amire fölkiáltott Horánszki. Ugyan mit bolondozunk? Szervusz, Skriba! Ezt már okosan eszeltet ki. Ilyen víg párbaj se volt még Lőcsén, mióta áll. Az egész város mosolygott fölötte. Trükk Sebestyén azonban nem enged, egész holtáig vitatja, hogy ő a hivatalos felfogás embere, és miután a verekedési szabályok közt nem volt kikötve, hogy az első vér kinek a vére legyen, bármi vérszomjas oroszlán volt is különben ezekben a pillanatokban, lovagi kötelességének tartotta az első vér látásánál a fegyver további használatát beszüntetni. Egyedül ez a helyes. Nem párbaj kódexekben van ez megírva, de becsületes polgárok lelkiismeretében punktum. Ugyancsak megtörtént este a békülési vacsora is. Az öreg Gambrinusnál. Fabricius és Görgei egymás mellett ültek az asztalnál. Kocintgattak, de azért bizonyos feszesség és hűvösség megmaradt. Mintha egy árnyék ülne köztük, és azon keresztül nyújtanának egymásnak kezet. Tüzes bor, meleg szó, férfias fogadkozás el nem hessentette, sőt attól az estétől kezdve is nőtt az árnyék, és elterpeszkedett. Kisvárosokban nemigen vannak titkok. Róza csak hamar megtudta a Bokréta esetet. Bizony nagy igazságtalanság volt a szegény Gyuri iránt. Hát ez a csúf Fabricius... De ez végre is az igazságtalanságoknak ahhoz a neméhez tartozott, amely tetszett neki. Ó, ez a bolondos Fabricius. Persze a csúfa bolondos Fabricius is tetszett neki, sőt, az egész esettől el volt ragadtatva, hiszen nagy csacsiság volt a kútba dobni. És milyen szép rózsák lehettek. Micsoda kutya szíve van ennek a Fabriciusnak, hogy nem sajnálta őket. Ám bátor, ez a kutya szív túlságosan ő hozzá hajló, és végre Fabricius honnan is tudhatná, hogy Gyuri az ő unokatestvére. Mégis úgy érezte, hogy Gyuri derékfiú, és Gyurinak kárpótlással tartozik. Azért azután, mikor Gyuri az első látogatást tette, sokkal gyöngédebb, nyájasabb volt hozzá, mint azelőtt bármikor. Hanem éppen abból támadt a baj, ha ugyan bajnak lehet azt nevezni, ami valakinek jól esik. Gyuri először nézte olyan szemmel Rozálit, mint ahogy a nőt szokás nézni. És édes, bűvöletes gyönyörűség fogta el. Szemei kigyúltak, mikor a puha kezecskéje az ő nagy mancsában pihent egy percig. Hát még mikor a szoknyája egyszer-egyszer a lábát horzsolta, szilajan száguldó vérpatakokat érzett testében, és csodálkozva kérdezte önmagától, hol volt eddig az én szemem és az én szívem? Ott volt, felelhetni egy rejtelmes hang, ahol a hiúságot. Azt fölébresztette Fabricius. Hiúságot pedig fölnyitotta szemedet és szívedet. Olyan könnyedén, egyszerűen, mint egy kitanult lakatos. Rozália gyöngétsége, kedveskedése éppen alkalmas volt, hogy rohamosan növessze Gyuri érzéseit. A szerelemben különben sincs veszteglés, növekszik vagy fogy, de nem pihen, és ez keverte össze itt a helyzetet. Két szerelem nőtt itt három személy között, nem egymás mellett nőtt, hanem éppen az egyikből táplálkozott a másik. Fabricius se elégedhetett meg sokáig a lopott, mélabús beszélgetésekkel az intézetben. A telhetetlen szerelem folyton azt kiabálja, többet, többet. Rozálit gyakran vitte át Klöszter kisasszony Franka nénihez, uzsonnára, ahol a két öreg egyetértő pislantásokkal átvonult valamit megnézni az éléskamrába vagy a pincébe, és ilyenkor egyedül hagyták a fiatalokat, és sokáig maradtak el, hiszen már többé-kevésbé menyasszony és vőlegény, hát megilleti őket egy kis méz. Természetes, hogy a fiatalok fölhasználták az ilyen mennyei pillanatokat, és az örök kételkedés határmesdjéjén újra és újra kivették egymástól az esküt, hogy soha mást szeretni nem fognak. Aztán egyenként dobálták el a társalgás érintkezés hideg formáit, minden nap valamit per túlábra helyezkedtek négy szem közt, és már az eskü sem volt nekik elég. Többet-többet. A fenyegetések skálájára jutottak. Megölnélek, Rozália, ha valaha megcsalnál, édes. Megölném magamat, Antal, ha valaha nem szeretnél. És még többet-többet. Nem messziről mondták, hanem közvetlen közelben, egymás kezét fogva, vagy átölelkezve, vagy, de már erről nem volna szabad tudni senkinek, egy-egy lopott csókkal megpecsételve. Minthogy pedig Róza kívánságára nem volt szabad senkinek sem tudni a tervezett házasságról, míg ő az apjával nem közli, a külső világ előtt ezen túl is meg kellett maradni a régi állapotban. De éppen ebbe volt nehéz beigazodni, a többről a kevesebbre visszamenni. Ha az intézet kivonult sétálni, és Fabricius együtt mehetett Rozálival, még lehetett suttogva beszélkedni, incselkedni, enyelegni, de a Gyuri csatlakozott hozzájuk, egyszerre kiugrott a leány a paradicsom előszobájából, hiszen csak ott tartottak még, és kívül már sehogy se találta magát. Zavartan beszélt Fabriciusszal, elfogult, félénk lett, különösen attól félt, hogy Fabricius elárulja magát. Azért aztán inkább Gyurival kotyogott vidáman, fesztelenül, hogy minden gyanút elhárítson magáról, és Fabricius ilyenkor úgy tűnt fel, mint valami ámbor, úgynevezett elefánt, aki ott lóg, mint fölösleges kolonc, mint szerencsétlen harmadik egy vígan turbékoló párocska nyakán. Fabricius maga is unta ezt, talán bosszankodott is, és ha valahol az utcán Gyurival látta Rozáliát, köszönt hidegen szertartásosan, és nem csatlakozott hozzájuk. És hát így táplálkozott a Gyuri szerelme egy másik szerelemből, amely nem mert a napfényen mutatkozni. Gyuri tév útra vezette a fészek helyzet. Nem csak ő maga merült el egyre jobban, egyszer s, mint meg volt győződve napról napra mélyebben, hogy Rozália is szereti, és csak egy szavába kerülne, de ezt a szót nem szabad, nem illik kimondani, amíg apjával, vagy legalább édesanyjával és Pali bácsival nem közli. Ő még azokhoz a jófajtájú régi nemes ifjakhoz tartozott, akik réteknek tartottak egy leányt elbolondítani. Elhatározta ugyan, hogy elveszi Rozáliát, de tudta, hogy a kivitel nem könnyű. Nem a háború miatt, mert a háborút úgy megszokták, mintha nem is lenne, hiszen örökösen háború volt. Azért a világnak mégis szaporodnia kell, sőt, éppen azért kell. Különben sem volt a háborúskodás olyan kényelmetlen, mint ma. Volt valami játék is benne, valami élvezetes, és le nem kötötte az embert egészen. A labanc is lassan mozdult, tehát a kuruc is ráért mindenre. Nyáron kánikula idején a tisztek egy része különböző ürügyek alatt szétszélett, hűsölni mentek a falusi kertjeikbe, télen pedig még a brigadérosok is megengedték maguknak, hogy néhány napra hazamenjenek disznót öletni, és rendet csinálni a jószágaikra. A jelentősebb ütközeteken kívül, hol a nagy csapattestek dolgoztak, leginkább ősszel folytak szanaszét az apró csatározások és csetepaték. Csak annyiban változott ezzel a nemes urak szokott mulatsága, hogy nem nyúlra, vaddisznóra csoportosultak vadászni, hanem németre. A tavaszi táborozások is igen konveniáltak, mert olyankor nincs otthon dolog, és vad sincs már, de német még van. Maga Lőcseváros sem szenvedett még idáig a háború által. Kuruc tisztek ugyan ki és bejártak a városban, mint egy szalomban, jöttek-mentek, de a város ügyeiben nem avatkoztak, legfőjebb élénkítették a forgalmat, és jó kovász voltak az elszontyolodott fekete városban. Nem is a háborúban volt hát a nehézség. Mars szívesen engedett időt a kis nyilas kölöknek, ámornak, tessék csak, öcsém uram, ráérünk, Ámbátor a lőcsei kalendárium, az egyetlen nyomtatott betűvel élő magyar orákulum, azt jövendőlte az idénre. 12 égijel olyanképpen fekszik, több ember hal meg, mint ahány megbetegszik. Hát hiszen még ez sem baj, csak labanc legyen belőle a nagy többség. A baj most a hímen láncok megkötésére másban nyilvánult. Menyasszony, vőlegény, esketű pap, muzsikus, cigány bőven volna. Mézes heteket is lehet szakítani. De a nász népet nehéz összehozni. Vagyis a családok vannak szanaszét. Hol találja meg most például Gyuri az apját? Isten tudja, hová sodort a háború szele vagy a fejedelem parancsa. az se volna kis föladat, toporcra jutni épp bőrrel, hogy az anyjával beszélhessen. Ugyanebben a kátyúban vesztegelt a Fabricius dolga is. Rozáli még mindig hallgatott atyáról, se Klöster kisasszony, se Fabriciusné nem vehetett ki belőle semmit erre nézve, pedig furdalta őket a kíváncsiság. Abba azonban beleegyezett, hogy egy apjával való találkozást készít elő. Mert csak akkor remélheti beleegyezését, ha személyesen beszél vele. Apját fogadalma szerint csak Kvendel útján értesítheti, tehát Kvendelt kellene előbb megkeresni és idehívni. Értesíthette volna ugyan Görgei György által is, de ezt nem akarta elárulni. Később pedig, mikor már nagyon sürgős lett a megolvadt szíveknek ez a vágya, Gyuri nem volt kapható. Állítólag toporcra való kirándulás alkalmával Labanc fogságba került. Fabricius mindent elkövetett, hogy Kvendelt megkerítse, tűvé tette érte a félországot, ügynököket küldött szét mindenfelé, de ki tudja, hol van most Kvendel. Lehet, hogy a szabadkai erdőben beállott töröknek, ha ugyan már ki nem gyógyult ebből a vallásból. Így múltak a napok, a hetek, és nehéz csapások sora indult meg. Annyi egér támadt a mezőkön, amennyi emberi emlékezet óta még nem volt. Ezek mindent fölettek eleségben, amit a katonaság meghagyott. Tűz kétszer is kiütött Lőcsén, s majdnem a felét hamvaszta el a városnak. Kis híja, hogy a híres Breuer-féle könyvnyomtató műhely is egész